Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm az itt egybegyűlt nagyszámú érdeklődőket, valamint a televíziók, a számítógépek képernyői előtt, a rádió mellett ülő, remélem, még nagyobb számú hallgatókat, nézőket országhatáron belül és kívül, Svédországban és a nagyvilágban. Még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltek itt létükkel.
Altáv Ornaigor, ön bizonyára jól ismeri a Mindentudás Egyeteme tematikáját. A bevezetőben általában a kollégáim készítenek egy összeállítást, amelyben az adott témához kapcsolódóan az utcaemberét kérdezzük. Nos, ez most sem marad el, csak ezúttal egy konkrét helyen kutattuk fel a nyilatkozókat. Mint ahogy azt a bevezetőben említettem, ön a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora is. Mi pedig, hát amolyan meglepetésként az egyetem diákjait és oktatóit kérdeztük, konkrétan arról, milyen hatással volt a trianoni békeszerződés Magyarország légierejére.
Nem tudom, mi katonák se vagyunk.
Repteket zártak be, eszközöket csökkentettek, és megszüntették a repülőgyártást.
Nem hiszem, hogy lett volna ráhatással még a magyar légierőre. Akkor.
A trianoni szerződés ugye a fegyveres erők szervezettségét, felszereltségét és a létszámát is szabályozta, ugyanígy a légierőt is. Tehát úgy tudom, hogy nem lehetett tartani légierőt. A szerződés után ugye a 20-as, 30-as években kezdődött csak meg a légierő fejlesztése, de ez is rejtetten, tehát a vadászcsoportokat se vadászcsoportoknak hívták, hanem mondjuk légiposta szolgálatnak.
Magyarország nagyon nagy csorbát szenvedett, többek között megtiltották a vezérkar működését és a légierőnek a működését, a szárazföldi csapatoknak is 37 ezer főben határoznak a létszámát, és ennek nagyon sok-sok vonzata volt, például ennek az intézménynek a működése, jogerődi intézmények a működése kapcsán, és 1920. szeptember 27-én, ami éppen ma van ugye, akkor kezdődött meg titokban a vezérkari tisztképzés Magyarországon, és hát ettől datálódik ennek az intézménynek is a évforduló alapítása, tehát éppen ma 86. éve annak, hogy ez az intézmény, jogerődi intézményei létrejöttek és a működést elkezdték.
Úgy gondolom, hogy előtte sem volt számottevő légierő az országnak, ennek fényében technikai okokból sem olyan komoly. Hát nyilván maga a trianoni békeszerződés rendszer az egész országra elég rossz hatással volt, nyilván ezzel a légierő sem tudta magát kivonni.
Mint mindenre, hát Trianonnak, tehát a trianoni békekötésnek én úgy gondolom, hogy Magyarország fegyverkezése eléggé vissza volt szorítva. És gondolom a légierő is.
Nyilván, ha jól tudom, a második világháború után a vesztes országoknak korlátozták a légierőjének a számát.
Nos, professzor úr,
köszönöm,
hogy vizsgáltak a diákok kollégák?
Nem is mehetek, elmondtak mindent.
Arra kérem, hogy azért maradjon, és egy kicsit bővebben fejtse ki. Jó vizsgáztak a diákok, kollégák?
Igen, igen, félek, hogy nem tudok felnőni hozzájuk.
Próbálja meg, legyen szíves.
Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, örömmel látom a nagyszámú érdeklődők körét, ami talán azt bizonyítja, hogy az általam választott téma, vagy ehhez hasonlóak mindenkor nagy érdeklődésre tarthatnak számot, nemtől és kortól függetlenül. Ha ez így van, akkor ebben jelentős szerepet játszott egy extrém olasz katonatiszt, majd tábornok, Giulio Duje, aki már az első világháború előtt repülőosztály parancsnokként szolgált, sőt, ő írta meg a légierő, az olasz légierő első szabályzatát, de mert 1915-ben bírálta a Honvédelmi Minisztérium légierő fejlesztéssel kapcsolatos koncepcióját, ezért eltávolították a légierőből. Nos, Duje volt az a tipikus személyiség, aki még a saját kárából sem tudott tanulni, így 1916-ban már egy évi börtönt harcolt ki magának az olasz hadseregfőparancsnok, illetve vezérkarnak a háborús vezetési módszere ellen tiltakozva. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, 1918-ban kinevezték az olasz légierő parancsnokává. Az első világháborút követően nem sokkal, nyugállományba vonult, és így most már több ideje volt a gondolkodásra, sőt, a gondolkodását most már nem befolyásolhatta a esetleges hadbírósági ítélet Damoklész kardja, úgyhogy szabadon szárnyalva fantáziája légügyi teoretikussá vált. 1921-ben adta ki alapvető munkáját, az Il Dominio dell'Aria című könyvét, majd ezt követően, ugyanúgy, mint a korábbiakban, mindent megtett annak érdekében, hogy népszerűsítse részben a légierő tevékenységét, részben pedig az elméletét. Mint mondottam, több különböző könyv jelent meg, azonban az elmélete szempontjából a másik meghatározó könyv az 1927-ben közreadott a Légiháború című munkája volt, és a trilógiát az 1928-ban kiadott az 1900 évi háború képezte. Duje ezzel az 1900 ponttal azt akarta érzékeltetni, hogy az elkövetkezendő háború bármelyik pillanatban kirobbanhat, tehát erre fel kell készülni. Ez a harmadik munkája lényegében nem más, mint az ő elmélete, az ő tanai alapján lefolytatandó elkövetkezendő háborúnak a forgatókönyve volt. Hölgyeim és uraim, talán hosszas vitát nyithatunk arról, hogy miért pont Giulio Duje lett a légirodalom elméletnek képzavarral szülő atya. Az extremitása feltétlenül közrejátszhatott ebben, de más is megalkothatta volna. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nem járok távol az igazságtól, hogyha azt állítom, hogy nem véletlen, hogy Olaszországban jött létre. Nagyon sok dolgot föl lehetne sorolni, csak néhányat engedjenek meg az állításom alátámasztására. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy milyen hallatlan felháborodást, fájdalmat, nemzeti fájdalmat váltott ki az olasz lakosságban az, hogy Olaszország volt az első világháború kisemmizett győztese. Ezt még fokozta az a tudat, amit szintén közismert, hogy rettenetes ember és anyagveszteséget szenvedett az első világháborúban Olaszország, és azt mondják, hogy miért történt ez. Úgy szintén nagyon lényeges tényező szerintem az, hogy a meglehetősen fejlett olasz ipar, hadipar elkövetkezendő fejlődését alapvetően megkérdőjelezte az a tény, hogy Olaszország a 25 alapvető hadászati nyersanyagból mindössze 4-jel rendelkezett. Az sem könnyítette meg a helyzetét, hogy szinte védhetetlenül hosszú, több mint 3000 kilométeres tengeri határral rendelkezett, idézzék fel az olasz csizmát, és egyáltalán, hogy a szárazföldi háborúra kerül sor, az csak északi irányban indulhat meg, amit viszont az Alpok hegyláncai zárnak le. Ha egyáltalán ezen át tudna evickélni az orosz szárazföldi erő, akkor a túloldalon hatalmas szárazföldi erők szétbontakozott csapatai várnák őket. Sok minden más mellett én úgy érzem, hogy ezek a tények predesztinálták, hogy Olaszországban szülessék meg a légiuralom elmélet, vagy másképpen az önálló légiháború elmélete. Ennek következtében a Duje-i légiuralom elmélete talán annyiban foglalható össze, hogy már egy katonai középhatalom is képes 1000 repülőgéppel, pontosabban, hogy ő fogalmazott, 1000 hatalmas légicirkálóval minden haderőnem és fegyvernem rovására kifejlesztett önálló légierejével a harmadik dimenzióból, tehát az Alpok és minden más természeti akadály megkerülésével, leküzdésével ez az 1000 repülőgép 100 repülőszázadot alkothat, és ezzel a 100 repülőszázaddal egyidejűleg 100 hadászati fontosságú célpontot lehet bombázni. Természetesen, hogy ez az elmélet a 20-as, de még inkább a 30-as években hallatlan hatással volt a világ katonai gondolkozóira, Amerikában csak Mitchellt, hogy említsem meg, de sokkal inkább Európában váltott ki nagy-nagy érdeklődést és vitát. Természetesen, hogy a magyar katonai szakemberek, köztük a légügyi szakemberek, akik már figyelemmel kísérték az első világháborúval megjelent repülőfegyvernem tevékenységét, sikereit és kudarcait, azok még kapva kaptak a Douai elméletén. Különösen az a tétele volt nagyon vonzó, amit már az előbb említettem, hogy már egy katonai középhatalom is képes erre bizonyos 1000 repülőgépből álló légiflotta megteremtésére. Azt hiszem, hogy sokan tudják önök közül, hogy a két világháború közötti politika Magyarországot középhatalomnak tekintette, és természetesen így a katonák is katonai középhatalomról voltak meggyőződve. Kérem szépen, tehát a magyar szakemberekre hatott a légierő megjelenése, a benne rejlő lehetőség. Így például Wert Henrik tábornok, később gyalogsági tábornok, a Honvéd vezérkar főnöke, ebben az időben az én szolgálati elődöm, mint a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia parancsnoka, egy 1930-ban megjelent könyvben arról a meggyőződéséről ad hitet.
Mivel a repülőgép a modern háború leghatalmasabb eszköze, a győzelem zálogát a szárazföldi és a légierő együttműködésében látom.
Ezzel teljesen szinkronban a vezérkar 1930. évi vezetési gyakorlatának a bevezetőjében egyértelműen rögzítik a katonai szakemberek, hogy Európában az elkövetkezendő hadműveletek elképzelhetetlenek repülőerők alkalmazása nélkül. A gyakorlat előszavában igyekeznek azért rögzíteni, hogy sajnos Magyarország a trianoni békjó következtében nem rendelkezhet katonai légierőkkel, ezért mi elméleti úton próbáljuk keresni a megoldásokat, és ezért állítottunk be egy repülő dandár parancsnokságot. Valóban 1930-ban még csak térképpel a hónuk alatt már ott vannak a pilóták, a repülőszakemberek, 31-től viszont folyamatosan mindig több-kevesebb repülőalegységet is alkalmaznak a tapasztalatszerzés érdekében. Hölgyeim és uraim, nem beszélhetnénk itt a duizmus magyarországi terjedéséről, hogyha nem lett volna egy ember, Szentnémedi Ferenc, a magyarországi duizmus atya, aki a vezérkari szolgálatot teljesítő századosi rendfokozattól a vezérkari ezredességig, a magyar katonai szemle légügyi rovatvezetői beosztásától a légierő vezérkari főnöki posztjáig ne tett volna meg mindent a 30-as évek folyamán annak érdekében, hogy megismertesse a magyar közvéleménnyel a duizmust, népszerűsítse, és ennek megfelelően megteremtse a korszerű magyar légierő létrehozásának az alapjait. Ennek megfelelően Szentnémedi Ferenc vezérkari szolgálatot teljesítő százados már 1931-ben a duizmussal foglalkozva rámutatott a tanulmányában Douai elveknek megfelelően, hogy vér, anyag és pénz megtakarítással is elérhető gyors győzelem, ha a Douai elveknek megfelelően szervezzük meg a korszerű légierőt. Természetesen a szárazföldiek idegeit borzolgatták az ilyesmi kijelentések, és ennek következménye, hogy néhány hónap múlva reflektált erre a cikkre Ibrányi Mihály vezérkari szolgálatot teljesítő százados, később altábornagy, aki kifejtette, miszerint
a légierő zömét a döntést eredményező földi harc érdekében kell alkalmazni.
Már a következő hónapi számban megjelent nagyon alapos tanulmányában Szentnémedi Ferenc, aki az önálló légierő pénzügyi feltételeit próbálta boncolgatni, még Duhét is megszégyenítő vehemenciával próbálta megértetni a közönsége azt, hogy csak akkor lehetséges gyors döntés, hogyha az anyagi lehetőségek végső határáig elmenve megteremtjük a minden más haderő és fegyvernem rovására kifejlesztett önálló légierőt. Mint látható, alig indulnak meg ezek a, elnézést kérek, agyalgások a katonák körében. Már tetten érhetjük, hogy a legfelsőbb katonai vezetés is felfigyel ezekre. Ez bizonyítja azt, hogy a legfelsőbb honvédelmi tanács 1932-ben, amikor megalkotja a nagy honvédségre vonatkozó elképzelését, akkor ebben már szerepel, igaz, hogy három szakaszban végrehajtva, igaz, hogy időhatárok nélkül, de már szerepel egy 48 repülőszázadból álló magyar légierő. Kérem szépen, már is itt van a Duhéi 100 repülőszázadnak majdnem a fele. Mint egy ebből is erőt merítve, Szentnémedi Ferenc arra a következtetésre jut egy következő cikkében.
A légierő a harcoló tömeget ereje forrásában, a hátország erkölcsi erejében képes megtörni. Tehát a korszerű légierőre támaszkodva aránylag kis kötelékekkel is elérhető döntő siker.
Récei Ferenc, vezérkari szolgálatot teljesítő százados, később a Magyar Néphadsereg vezérőrnagya. Ezzel kapcsolatban tollat ragad írván.
A repülők önmagukban nem hozhatják meg a döntést, de igenis nagy mértékben befolyásolhatják a sikert. Az elkövetkezendő ütközetekben a repülőerők tömeges alkalmazása és a szárazföldi erőkkel való együttműködése következtében a tevékenység ki fog terjedni az ellenség védelmének teljes mélységére, esetleg hátországára is.
Ebbe a vitába bekapcsolódott Vörös Géza vezérkari szolgálatot teljesítő százados, majd a 30-as évek végén a légierő vezérkari főnöke, a 40-es évek első felében altábornagy, aki annak a nézetének adott hangot, miszerint.
A hadászati döntés befolyásoló sok tényező között a légierők az elsők között lesznek, de egyedül döntőek azt hiszem soha.
Mindez Szálasi Ferenc vezérkari szolgálatot teljesítő századost, a későbbi nemzetvezetőt is írásra ingerelte, és közreadta azt a meggyőződését.
A légierőket szervezeti felépítésükben sem választhatjuk el a földi erőktől. A döntő szó továbbra is a lenézett gyalogságé marad.
Az utolsó két-három szóban ugye a habitusa is tetten érhető, a sértettsége. Hölgyeim és uraim, ezzel lényegében, legalábbis az én megítélésem szerint eljutottunk a duéizmus magyarországi elterjedésének első szakaszának a végére, ahol az egyik utolsó cikkében Szentnémedi Ferenc úgy fogalmazott, hogy
nem állíthatjuk azt, hogy a légierők önállóan és minden körülmények között alkalmasak a háború eldöntéséhez. Talán inkább úgy fogalmazhatnánk a tételt, ma még csak kivételesen és kedvező viszonyok között.
Ugye, hogy alig két-három év alatt már a szélsőségesen elfogult duista is már sokkal finomabban fogalmazott 1932 végén. Tehát én ezért itt zárom le a duizmus elterjedésének az első szakaszát. A második szakasz nyitányának Szentnémedi Ferencnek az 1933-ban megjelent a Repülés című könyvét tekintem, ahol ő alaposan megvizsgálta a környező kisantant államoknak a légierejét, összetételét, feladatrendszerét, és mindezt azért tette, hogy megvizsgálja Magyarország légi veszélyeztetettségének a helyzetét.
Altábornagy úr, most talán lehetőség nyílik arra, hogy a közönséget is bevonjuk.
Meg hogy igyak.
Parancsoljam. Én addig kérdezem a közönséget, vajon mit gondolnak? 1933-ban Magyarország területének hány százaléka esett légi veszélyeztetettség alá? A 50 százaléka, avagy B 100 százalékait egyes és kettes verzióként jelölik, tehát kérem szépen, hogy jelöljék be vagy az 50%-ot, vagy a 100%-ot. És akkor a közönséget is vizsgáztatjuk egy picit.
Nem hatáskörüm. De ha segítenek, megköszönöm.
Akkor nézzük az eredményt. A hallgatók többsége úgy gondolja, hogy 100%.
A hallgatók többségének van igaza, ugyanis Szentnémedi Ferenc is az előbb említett vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy megvizsgálva környező országok légi veszélyeztetettségét, meg is van, mint látható, Magyarország bepirosodott, azaz a teljes veszélyeztetettség állapotában volt. Magyarországnak nem volt egy négyzetcentiméternyi területe, amelyet valamely környező kisantantország repülőköteléke néhány perc, maximum néhány 10 perc alatt el ne ért volna, és csapást nem érhetett volna rá. Mindebből azt a következtetést vonta le Szentnémedi Ferenc, hogy ezzel a ténnyel nem törődni öngyilkosság. Éppen ezért követelnünk kell legalább minimális nagyságú légi rendőrség felállításának az engedélyezését, illetve a légvédelmi eszközök, de ebbe ő beleértette a vadász légierőt is, korlátlan fejlesztésének az engedélyezését. Megint csak tetten érhetjük, hogy ezek a katonai gondolatok hogyan jelentkeznek a politikában, a katonapolitikában. Hiszen az 1933 áprilisában a genfi leszerelési konferenciára menő magyar tárgyaló delegációnak a politikai vezetés olyan feladatot adott, hogy érje el legalább a legkisebb kisantant ország légierejével való paritást, tehát legalább egy 150 repülőgépes légierő felállítását harcolják ki. Ezzel teljesen szinkronban ebben az évben Mussolinival tárgyaló Gömbös Gyula miniszterelnök felkészítését szolgáló emlékeztetőben is az fogalmazódik meg.
Azonnali gyakorlati egyenjogúság vadász és felderítő repülők egyidejű engedélyezésével. Bombázó repülőgépekről legfeljebb az első 2 év tartamára mondhatunk le átmenetileg.
Úgy szintén a lap hasábjain dr. Borbé Miklós és Szabó János szerző páros most már érzékeltetvén a feltétlen duéizmustól való eltávolodást, már nem csak a bombázókkal, ők ebben a cikkben a vadász repülőgépek problematikájával foglalkoznak, és kijelentik azt, hogy természetesen a vadászoknak az elsődleges feladata a légi védelmi harcban való részvétel, de már megemlítenek egy duétól teljesen eltérő lehetőséget is, a földi harcba való beavatkozást, a saját erőknek az oltalmazását, az ellenséges élőerők és fegyverzeteknek a pusztítását. Szentnémedi Ferenc ezúttal, mint vezérkari szolgálatot teljesítő őrnagy, 1935-ben az egyik nagy tanulmányában egy formabontást követ el, föltesz magának egy kérdést, amit igyekszik nagyon alaposan megválaszolni. A kérdés és az erre adott válaszok lényege a következőkben foglalhatók össze.
Van-e védelem a korlátlan légi háború ellen? Nos, erre szerintem ma még határozott igennel vagy nemmel nem lehet felelni. Az egyetlen megoldás vagy az általános és egyenlő légi leszerelés, vagy az egyenjogusítás és józan korlátozás volna. Az előbbi utópia, az utóbbi valószínűleg a célra vezető.
Megint csak a költői kérdés, mekkora eltávolodás önmaga 30-31-es álláspontjától 1935-re? Szintén a Magyar Katonai Szemmel légügyi rovatában jelentetett meg cikket Hellebrond Gusztáv nyugállományú altábornagy, a múló magyar katonai lovagiasság talán utolsó mohikánja, aki arra mutatott rá, hogy...
A légierő fő feladata nem a békés polgároknak, hanem az ellenség légi és földi haderejének, valamint erőforrásainak a minél gyorsabb megsemmisítése. Ebből kiindulva, magyar vonatkozásban szükség van a létfontosságú szervek és intézmények decentralizálására.
A magyar katonai szemle egy következő számában Kistelegdi Ernő főhadnagy a légierők működési területéről értekezve ennek három önálló részét, önálló területét különböztette meg. Az egyik terület szerinte a ellenséges kismérségben a saját erők oltalmazása, illetve az ellenségnek a lefogása. A második terület az ellenséges ország mélységében az élőerő és az erőforrásoknak a pusztítása, míg a harmadik területe saját országban a fontosabb objektumok oltalmazása és védelme. Megint csak hagy hozzam példaként a elmélet begyűrűzését, elnézést a kifejezését, az elmélet megjelenését a katonai felsővezetés konkrét intézkedéseiben is. Így például 1935-ben a légügyi hivatal, tehát a titkos, a rejtett légierő parancsnokság egy emlékiratában már végcélként határozza meg.
A légierő parancsnokság végcélul tűzte ki maga elé, hogy a minket környező kisantant államok legalább egyikével szemben komoly ellenségként léphessünk fel. Ezért a tényleges erőfeszítéseket a bombázó kötelékek korszerűsítésére és gyarapítására kell koncentrálni, amelyekkel a hadműveletek általános megkezdése előtt önállóan, majd a földi seregtestekkel szoros együttműködésben óhajtunk a döntés kiküzdéséhez hozzájárulni.
Mint látható, már legalábbis a bombázó erők vonatkozásában egész jó álláspontot foglalt el a légügyi hivatal, a légierő parancsnoksága. A magyar katonai szemle légügyi rovatának 1937. évi pályázatán győztes Tóth Elemér őrnagy annak a meggyőződésének ad hangot, hogy ott lesz a légierők erőkifejtésének a súlypontja, ahol a szárazföldi erőknek a ereje, erőkifejtése koncentrálódik. Ezzel teljesen szinkronban a pályázat második díját elnyert Adonyi Ferenc százados, vezérkari szolgálatot teljesítő százados, ezt továbbvíve azt állította, hogy a hadászati döntést továbbra is a szárazföldi erők vívják ki, de a légi erők nagyon is hathatós támogatása mellett. Ezért feltétlenül szükséges a szárazföldi haderőnem és a repülő fegyvernem maximális együttműködése. Szentnémedi Ferenc vezérkari szolgálatot teljesítő alezredes 1938-ban is úgy látta egy nagy tanulmányában, hogy
a két haderő rész a szárazföldön együttesen képezi a korszerű hadviselési eszközt. Sohasem képez azonban egyik a másik nélkül olyan hadviselési eszközt, amellyel a háborút meg lehet nyerni.
Hruscsóczi Győző nyugállományú alezredes egy 1938. decemberében megjelent, de a tartalmából egyértelmű, hogy a 38 közepén írhatta ezt a cikkét, amelyben kifejezte azt a meggyőződését, hogy különösen fontos a háború kezdeti időszakában a bombázó kötelékeknek az alkalmazása, különösen olyan országokkal szemben, amelyeket áthatolhatatlan erődrendszerek védenek. Aki egy kicsit is ismeri a 30-as évek történetét, tudja, hogy egyértelmű utalás ez a Magyarországot környező kisantant országok határának kismélységében kiépített erős rendszerekre, erődrendszerekre, és ezt kifogásolta, hogy nem lehet áttörni, nincs meglepetés, nincs átkarolás, nincs gyors győzelem. És ezt nem csak Hruscsóczi Győző írta le, hanem ebben az időben már a légügyi hivatal is a szárazföldi csapatokkal együttműködésre képes, az erődrendszerek bombázására alkalmas légierő felállítását sürgeti az elöljáróknak. Lényegében ennek az elméleti tevékenységnek a megkoronázása legalábbis az én olvasatomban a Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának az az alapelve, amit kiadott a repülőszabályzat megalkotásával kapcsolatban, ahol rögzítette alapvető követelményként, hogy
általános és legfontosabb követelmény, hogy a légierők a földi erők harcát elsősorban közvetlenül támogassák. Ezen általános követelmény szellemének kell az egész kiképzést áthatnia.
Hölgyeim és uraim, én azt hiszem, elnézést a rohanásért, az idő az nagyon szorít, de azt hiszem, hogy sikerült talán felvillantanom, hogy alig 10 év alatt milyen hatalmas tevékenységet végzett a légierő elméleti megalapozása érdekében ez a maroknyi légügyi, illetve szárazföldi szakember, és nekik köszönhető az, hogy alapvetően, amikor lehetőség nyílt rá, egy meglehetősen elméletileg jól megalapozott alapról indulhatott a Magyar Királyi Honvéd Légierő fejlesztése. Hölgyeim és uraim, szükséges szólnom a technikai fejlődésről is. Egy vallomással kezdenem, nem látszik rajtam, de harakirit hajtottam végre, mert az időkorlátok miatt ki kellett vennem egy nagyon számomra nagyon kellemes kérdéskört, amit most csak egy mondatban tudok elmondani, de majd nyomtatott formában, amikor megjelenik, illetve már most a internetes változatban részleteiben is szerepel. Az a tény, hogy a hadművészet továbbfejlesztésében sok más mellett van egy nagyon fontos összefüggés, ahol van a haditechnika, a szervezet és a harceljárás, a legmozgékonyabb a haditechnika, hatnak egymásra, és ez viszi előre a hadművészetet. Talán most megkérdezhetik akkor, miért nem ezzel kezdtem, miért az elméleti tevékenységgel. Azért, mert nálunk megfordul a helyzet. A trianoni békjó következtében egyedül a szellemi tevékenység nem volt tilos, a szervezés, a végrehajtás, legalábbis papírforma szerint igen. Tehát nálunk ez a pezsgés, ami meghatározó 30-as években, és nagyon óvatosan a rejtett, a titkos légierőre csak nagyon óvatosan és kisebb mértékben tud hatni. Nos, kezdetben természetesen Duje tanainak megfelelően csak bombázókról lehetett szó. Arról folyt a vita, talán túlzott mértékben is, hogy na milyen bombázókat alkalmazon a Magyar Királyi Légierő, ha majd lesz. Éjszakai bombázókat, azaz nehéz bombázókat, vagy pedig nappali bombázókat, közepes bombázókat, de időnként majd látni fogjuk, hogy megjelenik, Duje-tól átveszük nagyvonalúan a légi cirkálóknak a rendszeresítését is. Szentnémedi Ferenc 1933-ban, már egy picit elcsúszva észrevettük elméletnél is, a duoizmustól, mert 1933-ban már vizsgálja a légvédelem és a vadász légierő kölcsönhatását, szerepét, jelentőségét, és ebben a tanulmányában leírja azt, hogy bár az aktív légvédelem elsőrendű eszköze a vadászrepülőgép, de az új viszonyok, a belátható új viszonyok sokkal inkább a nagy sebességű, nagy tűzerejű és meglehetősen stabil, többüléses vadászgépeket prognosztizálja. Tehát most már megjelenik a vadász, most már nem csak együléses, hanem többüléses. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a korábban már említett Borbély-Szabó szerzőpáros, aki szintén az egy vagy kétüléses vadászok problematikáját vesézgeti, és azt mondja, hogy a kétüléses vadász a jobb, mert ott már alkalmazható a mozgatható géppuska is. Tehát fejlődik a technika, nagyobbak a lehetőségek, már nem egy hajózó, hanem két hajózó, már nem egy vagy két mereven beépített géppuska, hanem már mozgatható géppuska is szerepeljen. Tóth Elemér őrnagy 1934-ben a francia tapasztalatok alapján annak a véleményének ad hangot, hogy a technikai fejlesztés már lehetővé teszi a különböző űrméretű gépágyúknak a beépítését a vadászfegyverekbe. Tehát most már nem egy géppuska, nem mozgat, hanem most már gépágyúk. Mert azt mondják, hogy egy jó találat már biztos egy repülőgépnek a lelövését eredményezi. Csak most jön egy számomra érthetetlen bukfenc a tanulmány végén, ezt szépen felvezetik, bizonyítják, de mégis a egységes légi cirkáló típusra tesznek javaslatot a cikk végén. Gömbös Gyula miniszterelnök 1934-ben, amikor döntenie kell a német bombázó repülőgépek beszerzésével kapcsolatban, akkor olyan követelményt támaszt a beszerzéssel, illetve a beszerzendő bombázó repülőgéppel kapcsolatban, hogy az legyen több motoros, nagy lóerejű, nagysebességű és teljes fém szerkezetű, amely ellenállni képes a vadász repülőgépekkel szemben is. Nagyon röviden talán csak, hogy érzékeltessem, hogy a technika terén is milyen vita folyik. A szervezetnél talán még kisebb a megjelentetési lehetőség, mert mint mondottam, a titkos légierőt nagyon nehéz megjeleníteni. Egészen 38. augusztus 22-ig, a Bledi egyezményig Magyarország fegyverkezési egyenjogúsításának az engedélyezéséig. Ennek ellenére már 1937-ben is én azt hiszem, hogy jelentős a mi titkos légierőnk, hiszen 3 közelfelderítő század, 3 távolfelderítő század, 3 vadászrepülő század, 4 nappali bombázó századunk van, sőt, Douai még itt érzékelteti a hatását, egy 5+2 gépből álló légi cirkáló század is megjelenik a 36 őszi légierő szervezésben. 37 őszén már 7 közelfelderítő, 6 vadászrepülő század, 8 könnyű bombázó és 2 éjszakai bombázóból áll a rejtett, a titkos légierő. Fekete-halmi Czeidner Ferenc vezérkari ezredes, ebben az időben a légierő vezérkari főnöke, aki majd a délvidéken, illetve a német megszállás után szerez nem túlzottan dicső ismertséget. Ő 1937 őszén már a önálló légierő megteremtését sürgeti, hatalmas vihart kiváltva, különösen a főméltóságok, nem is annyira a honvédelmi miniszter, mint a vezérkar főnöke, illetve a honvédség főparancsnoka háborodik fel, mert az ő jogosítványait nyírbálná meg. Hatalmas vita egész évben értekezletet követ, míg nem 1938. október 30-án Horthy Miklós kormányzó vágja el a gordiusi csomót, bejelentvén azt, hogy a galló olasz repülő alezredes által elkészített magyar légierő szervezést fogadja el, és ezzel 1939. szeptember 39. január 1-ével megszületik az önálló magyar repülő haderőnem, légi haderőnem. Hölgyeim és uraim, az óra az látom, hogy ketyeg. Nem tudom, hogy kérdésekre van-e még lehetőség.
Lesz kérdése lehetőség a végén, de engedje meg, professzor úr, hogy felszólítsam azt az urat, aki jelezte, hogy szeretne hozzáfűzni az előadásához valamit. Parancsoljon!